Arra ébredt, hogy a felesége a másik szobában telefonál. Te, Juliska szíve, mi volt abban a pászban, amikor a múltkor nyulat ettünk nálatok? Az akkor nagyon ízlett Pistának. A szívét valami forró melegség és meghatottság öntötte el. Hát a felesége telefonál, megkérdi a nyulat, hogy kell elkészíteni, hogy neki jó lesen. Még könyvféle is szivárgott a szempillái közé. Mikor orosz fogságban feküdt, akkor senki sem telefonált át egyik barakból a másikba, hogy édesapám nyulat küldött, nagyon panaszkodik, szegény, sokat kell szenvedni most a népekkel a háború óta, egész megváltozott a világ, és ő már öregedik. Szerette volna, ha Pista átvette volna a birtokot. Na hát, Pistával most, fiam, úgy udvarolnak neki, mindenki a protekcióját lesi, még alszik, mert az este reggelig tartott ez a városi bankett. Felkönyökölt az ágyban, úgy leste a felesége hangját, nincsen-e benne valami félelmetes. Hogy nem kritizálja, nem csúfolja, nem ítélje meg, de nem. Lina olyan édes volt, olyan bizakodó, annyira boldog, hogy nem hallotta ilyennek nagyon-nagyon régen. Minden tud csalni, de a hangszíne az nem. Az őszinte és leleplez minden érzést. Linából most kicsordult valami anyás büszkeség, úgy szólott ő róla, mintha a nagyfiáról beszélne, akire büszke, mert kitüntetéssel tette le az érettségit, vagy megnyerte a versenyét, vagy pénzt hozott haza a házhoz valamiképpen. Lina úgy látszik észrevette, hogy az ajtó nyitva van, és egy kicsit halkabbra fogta a hangját, és a pácról kezdtek beszélgetni. Kábultan süllyedt vissza az édes félálomba, késő lehet vajon hány óra, talán már 10 is van. Ezek a november elejé reggelek nagyon csalnak. Bizony sokáig tartott a vacsora, amit az este a tiszteletére rögtönöztek a városházi urak, vagy mondjuk a barátai. Abból az alkalomból, hogy tegnap a délelőtti városi közgyűlés főügyészé választotta. Mint az álom. Olyan váratlan volt ez a választás, mert hiszen csak azért jelölte a polgármester, mert egy olyan nevet kellett harmadiknak beiktatni, amelyik egyáltalán ne zavarja a választási esélyeket. Makróci. Vajon hogy aludt az éjjel Makróci? Az állása Makrócié volt, nem volt ember tegnap reggel, aki megmerte volna jövendölni, hogy Makróci megbukik. Az öreg Makróci, a helyettes főügyész, már egy év óta önhatalmulag dirigálta a várost. A főispán vadász cimborája, a polgármester puszipajtása, a legbefolyásosabb ember a városban, a született kiskirály, aki sorom volt, hogy talán már a legközelebbi választáson polgármester lesz, mert az öreg úr már kezd szenilis lenni, és unja is annyira megszedte magát, és úgy betelt, hogy magától is el kell mennie nyugdíjba. S ha nem akar, a ma nem tűri az öregsége miatt tovább a város élén, ma a fiatalabbéké, a munka és a jövő, benne van a korszellemben, hogy a régi garnitúrát ki kell cserélni, mert nem is lehet, hogy ezek az öreg panamisták tovább öljék a várost, új világnak, új szellemnek, új, erősebb tempónak kell jönnie, mert hirtelen megfordult a konjunktúra, s romlanak a közgazdasági állapotok. Nyújtózott és kényelmesebben hevert el az ágyban, s eszébe sem jutott, hogy felkeljen. Most már nem kell sietni, nem kell magát törnie, valami maznaságot érzett meg. A hatalom a kezébe került, élni kell tudni vele. Még csak kis kultúrtanácsnok volt, addig igen, korán kellett kelnie és futnia, hogy megmutassa, hogy él, terveket csinálni, számtalan hiába való tervet, mert hiszen úgy se tudott belőle végrehajtani egyet sem. Bekár, bekár, valami dallam suhant át a lelkén, valami betyárnóta, és egészen elpirult. Szinte megrémült ettől a pirulástól, a bűn belopja az emberbe a gondolatot, és mindjárt el is árulja a vérmozdulásával. Az éjjel egy teljes óra hosszáig húzatta ezt a nótát, és senki se tudta miért. Magdalénáért. Valaki említette Boronkai Ferit, azt mondja, hogy az is eljöhetett volna, pedig mert ha csak ugyan vizsgálat lesz a sertéstenyésztő dolgaiból, jó lesz hamar elkezdeni, hogy kedvébe járjon az új főügyésznek. Akkor is úgy elpirosodott. Rögtön ő jutott eszébe a Boronkai Feri nevéről, s arról, hogy ezzel még közelebbi ismerettsége lehet. Magdaléna, Magdaléna. S ha ez a név eszébe villan bármilyen távolról, bármilyen lehetetlen vonatkozásban, akkor már elpirul, és az ujjai idegesen remegni kezdenek. Boronkainé, Szentkálnai Magdaléna. 7 éves emlék ez a dal. Senki se sejti, senki se álmodja, hogy van ilyen emlék. Hiába árulnák be a feleségének, el nem tudnák képzelni, minéki ez a dal. Most már igazán végigfeküdt az ágyon, elnyúlva és lehúnyt szemmel. Valami volt ebben a halott merevségéből és az álomkorba révültnek a dermedtségéből. Hallani, tisztán hallani a muzsikát, mintha az egész természet ebben volna tele. Aztán felrázta magát erővel és férfias elhatározással, hogy nem engedi, hogy eluralkodjon rajta ez a buta érzés. Tehát azelőtt hiába csinált bármit is, tervet, programot, abból úgy se lett semmi, csak mutatnia kellett, hogy tudna ő valamit. Foglalkoznia kellett mindennel, ha azt akarta, hogy valahogy felszínen maradjon. Most bezzeg, hevert. Az ember egy pillanat alatt beletalálja magát a felsőbséges helyzetbe. Most, ha várják, várjanak. Mindenki tudja, hogy az este nagy bankett volt, és ő még alszik. Az ajtó egy picit megnyikordult, tudta, hogy a felesége kukucskál be, hogy nem ébredte fel a telefonra. Nem sietett a szemét felnyitni, de hirtelen megkívánta a feleségét, a szép asszonyt, és elköhintette magát. Jó reggelt, vén medve! Durzsolt Lina be a szobába, ahogy az ura mozdulását, köhintését hallotta. Mackó, vén mackó, no te vén korhely, kialudtad már magad. Tudod, hány órakor jöttél haza? Nevetett, ránevetett a feleségére, és mint egy álmos diák még tettette is az álmosságot. Deb to dob! Úgy látszik, a récök egy kis náthát is bevásárolt. Deb, csúfolta a felesége. Deb, tudod, Deb bizony, mert olyan részeg voltál, mint a csap, édesapám nyulat küldött. Bort nem küldött. De küldött egy kosárról. Ki telefonált? Senki. A felesége odaült az ágy szélére, és beletúrt a hajába, és ott hagyta az ujjait, a homlokán, a forró tenyerét, a fején. Fáj? Nem, Deb. Mondta nevetve. Na, mesélj! Csak nézte a feleségét. Egész megfiatalodott. Olyan vidám az arca, olyan friss, mint lánykorában. Ott maradt a szeme rajta, és egyre csak azt figyelte, hogy mi történt azzal az asszonnyal, mintha 10 évet fiatalodott volna. Kitárta a karjait, kissé nyújtózkodásból, kissé azért, mert nem tudta, hajlandó lesz-e az asszony, hát csak éppen, mintha az álmosságot nyújtózkodta volna ki magából. Linácska azonban teljesen zavartalan volt, örömmel ült mellette, ráhajolt az ágyban, és áttette a karjait felette. Te vénség, te lump, te korhely, csak úgy dől belőle a borgőz, júj, de utállak, és megcsókolta egy kicsit. És ő arra gondolt nevető arccal, hogy tegnap előtt reggel, ha akkor elmarad, vagy ma is, ha a Markóczi ünneplésén maradt volna ki, akkor valahogy másképp kellene hallania ezeket a szavakat. Zörögve és morogva és fakó arccal, szemrehányóan, sőt megvetően, sértően, mi történt Linácskával? Átölelte a derekát, s óvatosan szorította magához, és csodára az asszony engedett. Engedte magát ölelni, se nem féltette a ruháját, nem mondta, hogy sok dolga van, hogy hagyjon, fáj a feje, ne legyen őrült. S nem tépte ki magát a karjából, nem szaladt az ajtót bezárni, valószínűleg már a másik szoba ajtaját bezárta, és ettől vérhullám futotta el a fejét, és erőszakosan ölelte át, hogy az asszony vékony dereka csak úgy ketté tört, és Lina hagyta, mintha csak most nyerte volna meg először a kegyeit. Egy egész új asszonyt kapott, valami régi emléke volt róla, hogy ilyen is tud ez lenni, de az utolsó 10 évben már csak egy elégedetlen és fanyarnő volt mellette, aki semmit sem akart, semmit sem engedett, és semmivel sem volt megelégedve. No csak, hogy elmúlt, mondta magában, mikor az asszony ellankadtan, boldogan pihent még mellette. Aztán nevetett, mikor Lina hirtelen valamit gondolt, és felpattant, kisietett. Vajon mit akar? Pár perc múlva már hozta a reggelit. Reggelit az ágyba. Gyerekkorának ez volt a legnagyobb gyönyörűsége. Édesanyja, aki úgy becézte a gyerekeit, kivált őt, a legnagyobb fiát, csak egyet kellett sóhajtania, már hozta az ágyba a reggelit, s ott tette meg a jóhabos kávét kuglóffal. De Lina ezt nem tűrte, rendre szoktatta, és lenézte, ha valaha ilyen gyermekes kényeskedésre jött gusztusa. Hogy aztán csak jönnek a legyek telemorzsálni az ágyat, rendetlenséget csinálni, és példát adni a gyerekeknek. Azám a gyerekekre nem is gondolt, mi történt, hogy Lina az elébe egy szóval sem hivatkozott rájuk. Persze, hisz azok már régen elmentek az iskolába, csak ugyan hány óra lehet? Na, mesélj, mi volt? És odaadta neki szép nagy nikkel tálcán a remek tejszínes kávét friss kaláccsal. Hát, Lina, tudod-e, minek köszönhetem ezt az egész bolond választást? Nos, mert hát azzal le kell számolni, hogy nem tisztán a saját érdemeimnek, és kajánul nevetett ő maga is önmaga felett. Lina nem nevetett. Vajon Lina komolyan elhiszi, hogy azért választották őt meg, mert a városnak éppen Kopiás István felé fordult a bizalma? Kényes kérdés, nem jó bolygatni. Hát, tudod miért? A vén szamár elszólta magát a közgyűlési terem előszobájában. Azt mondta, hogy Z.V. Mit? Z.V. Mi az? Ez valami gyilkos golyó. Z.V. Ez lőtte le Makrócit. Ez törte ki a nyakát, ez volt a zsinór a nyakában. Hangosan nevetett. Ez azt jelenti, hogy először is mindenkinek eszébe jutott, hogy Makróci rettenetesen el van adósodva. Aztán azt, hogy megunták már az erőszakoskodását, mikor veres tokával a kandallónak dilleszkedve kitolt hassal ott állott és fogadta a szerencse kívánatokat, olyan volt, mint valami tirannus, és a szivarja mellől csak azt mondta a Kebel barátai felé, hogy ez volt élete célja, ez most végre bekövetkezett, Z.V. Mi az? Z.V. Ez van ráütve a város minden bútorára, minden tárgyára, minden marhájának a tomporára, Z.V. Zsarátnok városa. De mindenki tudja, hogy a városi gazdálkodásra való célzással ezt úgy szokták mondani, hogy azt teszi, hogy zsebre váglak. Lina felkacagott. Marha, mondta vígan. Elég marha, mert egy pillanat alatt végigfutott az egész közgyűlésen, hogy mit mondott Makróci. Makróci nem is gondolta ezt komolyan, inkább csak olyan szabad tréfa volt tőle, hiszen tudod, milyen nyers ember, de valahogy a közgyűlés egy pillanat alatt megfordult. Úgy megbolygatódott, mint egy mékas. Megirigyelték Makrócitól, hogy ő legyen az alföldi dózse. Mert hogy a polgármester a zsebében van, azt már alaposan zsebre vágta, hát most aztán ő lett volna a város teljhatalmú ura. Mindig vannak ilyen tragikus fordulatok. Itt dicsősége tetőpontján érte utol Makrócit a nemezis. Megelégelték. Még a 100 000 holdas városi határ is szinte végig borzongott, biztosan a szelek is hallották, és végig sustorogták a pusztákon, hogy Z.V., Z.V., és a föld megrázkódott, barátom, és lehányta magáról a vén zsiványt. Mindenki kihúzta a nevét a szavazó céduláról, azt mondják, még maga a főispán is. Lina megborzongott, mert ha nekik mindig titkos, soha nem látott ellenségük volt is, aki őket, a kicsiket észre se vette, tudomással sem bírt felőlük, a maga nagyhatalmi magasságában, de ők annál jobban érezték, hogy csak arra kell vigyázni, hogy az útjaik ne keresztezzék egymást. Nem is. Kopiás tanácsnok olyan észrevétlenül élt ezen a városházán, hogy Makróci éppen azért egyezett bele, hogy ezt a nevet írják a jelölő listára harmadiknak, mert nem volt még egy név a lehetők közt, akitől kevésbé félt volna. Ezt egyáltalán nem is vette figyelembe, mintha nem is létezett volna. Pista, hála a Lina hallatlan, makacs, okos és szívós ellenőrzésének, meg tudta őrizni magát, hogy mióta orosz fogságból hazajött, s a városnál visszakapta az állását, soha semmibe bele nem keveredett, ami a hatalmon levőknek a figyelmét maga ellen kihívta volna. Szerencsés beosztása is volt, mert a legutolsó, a leglényegtelenebb ügyosztálynak az élére került az utóbbi években a tanügyi és kulturális osztályba, kultúrtanácsnok. Mi az? Egy hivatal, amit törvény miatt kell fenntartani. Beszéltethette az iskolákat, ha kapott rá pénzt, és csinálhatta a tanai iskolákra való terveket, az analfabéta oktatásra való tervezeteket, amelyek 10 év alatt 10 írni-olvasni tudót nem produkáltak a roppant határban, és az utolsó 2 télen oszthatta a munkanélküli segélyt. Barátom, ilyen erőszakos gazemberek gyűjtötték össze ezt a nagy határt a török korban, mikor a kis falvak lakossága az ellenség elől bemenekült a város oltalmába. Itt tartották a vendégeket polgárnak, s a határukat bekebelezték. Megvannak az iratok a levéltárban, de még a légy se látja őket. Azokhoz még ma se szabad nyúlni. Csupa Makróci volt, aki 300 év alatt összerabolt ezt a rettenetes nagy határt. Mikor felállították az országos levéltárat, a kormány elrendelte, hogy a városok levéltári anyagát az országos levéltár emberei dolgozzák fel, mert mindenütt itt is olyan rendetlenség volt, hogy eligazodni nem lehetett. Az akkori makróciak azonban megérezték, hogy ebből baj is lehet, és nem eresztették be a vashajtón a felső hivatalokat. Tisza Kálmán maga lépett közbe, hogy senki se zavarja a nemes várost. Muszáj volt neki, mert kockán forgott a képviselő választáson a kormány pozíciója. Rágyújtott egy cigarettára, és Lina erre se szólt semmit, pedig szenvedélyes ellensége volt az ura dohányzásának, s máskor soha el nem mulasztotta volna egy pillanatra, hogy meg ne szólítsa érte, még ha sikertelenül is. Pláne, hogy ágyban dohányozzon. Most is azért, ha lenyelte is a füstöt, és az urának ezt a vakmerő tettét a homlokára, azért kis felhők gyűltek. Pista azonban beszélt, és lassan már egész kultúrhistóriai fejtegetésbe téved, hogy saját magát szórakoztassa vele, hogy az ilyen nagyvárosnak a fejlődési történetét minél szélesebben kibontogassa. De ezek a részletek már Linát nem érdekelték, váratlanul egy közbevetett kérdéssel ketté szakította a tudományos előadást, mondván, na, és mibe került az este az a komédia? Pista megállott, mintha a torkán akadt volna a cigarettafüst. Mibe került? Hát, mibe? Tudja, a kakas, mikor az este ki akartam fizetni az autót... Autót? Hát nem jöttem haza gyalog. Nem? Hát még sose jöttél haza gyalog. No hát, az más, mint főügyész még soha. És nevetett. Szóval, amikor hazajöttem, és ki akartam fizetni, egy fillér nem sok annyi se volt a zsebemben. Nem őrültél meg, mondta Lina. 20 pengőt adtam az este. 20 pengő. Mi az? Mi az? Csak nem zabáltál el 20 pengőt? Linának meg kell bocsátani, néha vannak ilyen közönséges szavai. Pista szerette volna, ha ezzel a tegnapi ténnyel, hogy megválasztották főügyésznek, minden megváltozott volna, például az is, hogy Lina elfelejtse ezeket a régi kis szépséghibákat, hogy az ő tetteire ilyen kifejezéseket szokott azelőtt használni, de hát egy asszonnyal nem lehet bírni, egy asszony nehezebben szokik le a természetéről, mint egy egész város. Elzaváltam. Mondta azért indignálódva, de furcsa szavaid vannak, összesen egy báránytokány tettem. Fúj! Mi az a fúj? Birkát enni? Fúj! Mindenki azt evett, az a magyar étel. És egy birkatokány 20 pengő? Á, az egész vacsoráért 2,70-et fizettem. Hogy lehet egy birkatokányért 2,70-et kérni? Azt is fel kellene robbantani azt az aranyfácánt? Nem 2,60, hanem 1,20. Aztán fánkot ettem, az 60, az 1,80, és egy fél liter bor 70, az 2,50, és 20 fillér borra valóval 2,70. Hisz akkor még van 17,30. Mint egy vizsgáló bíró, egy üvegpesgőt is rendeltem. Lina percekig hallgatott. Előbb meg kellett emésztenie a gondolatot, hogy az ura pesgőzik, aztán belenyugodnia, hogy ez megtörtént. Pesgő az ő életükben. Á, nagyon szereti a pesgőt, de oly kevésszer volt életében része benne. Egy-két leánykori szédület igazán jó, hogy lehetetlen, elérhetetlen, mert kifordíthatná a sarkaiból. Éppen azért, mert neki képtelenség még gondolni is arra, hogy valaha pesgővel édesítse, s mámorítsa a létezését. Valósággal úgy hatott rá a pesgő szó, mint a Szodoma és Gomorra ide csendülő híre. Valósággal beleszédült és megtört hangon mondta. És az mennyi? És már nem is érdekelte, hogy mennyi, mert az ő költségvetésének határain túl volt. 7 pengő, mondta az ura, pedig 8 volt. 7 pengő, ismételte az asszony, és lehúnyta a szemét. 7 évet élt át a legszűkebb takarékosságban. Folyton csak dolgozni, beosztani, mosni, varni, vasalni, fótozni, gyerekeit rendbe tartani, urát, magára soha semmi nem jut. Pesgő. Megsimogatta a homlokát, és eszébe villant, hogy nem igen régen nagy feliratot látott a bolt felett, hogy egy üveg pesgőt 2,60 pengő árulnak. Akkor is mosolygott rajta, mert egyszer Budapesten voltak, és egy üveg pesgőért valaki 12 pengőt fizetett. Francia pesgőért. De most kibökte. A fűszerestél 2,60. Mégse hozatsz, mondta alattomos mosolyal az ura. Majd mit mondok, És hol van még mindig 10 pengő? Már nem is számolta a filléreket, pedig homályosan az volt benne, hogy valami 30 fillér vagy mennyi hiányzik. Pista hallgatott, nyújtózott. Ő is csak megfürdött a pezsgő mámorában. Sokan fizettek, sok pezsgő volt, voltak ott nagypénzű emberek, vállalkozók, ott volt a sertéstenyésztő építője, Holub és társa, egyedül, s az tucat számra rendelte a pezsgőt. Az ő üvegje csak éppen jelezte az ő kedvességét és gavallérságát. Hát a cigány, nem örültél meg, 10 pengőket dobálna cigánynak. Olyan szépen húzta, hogy szép asszonynak kurizálok. Nők is voltak? Kérdezte végképp felháborodva Lina. Ugyan, kérlek, mondta elvörösödve zavartan Pista. Akkor milyen szép asszonynak muzsikáltattál? Kérlek, hagyjál már. Felült az ágyban, és hozzáfogott, hogy fel kell. Kábultan és homályosan eszébe villant, mikor Boronkai Feri bejött, nagyon későn jött, valahol vacsorán volt, szóval mégis megjött, ő már erősen be volt csípve, és eltörött benne a józanság, mintha nem is Boronkai jött volna meg, hanem Magdaléna. Nem bírt kijózanodni. Ha nem jut eszébe ez a nő, akkor ő nyugodt, megbízható és boldog ember. Egy év is elmúlik, hogy eszébe se jut. Csak akkor van baj, ha olykor meglátja, vagy említik előtte, vagy valamiképpen felidéződik a képe. Olyankor az az érzése van, hogy Isten őrizzen attól, hogy valaha szemtől szembe találkozzék vele, mert ennek a nőnek varázs hatása van rá. Nem is szerelem, amit érez, hanem rettegés és félelem attól, hogy szerelembe talál zuhanni, és akkor vége, akkor mi lesz. Általában a nők nincsenek rá hatással, meg van elégedve a feleségével, minden igényét kielégíti, nem is kíván többet. Okosnak és jónak tartja, és valami nagy lelki békességet tud neki adni, de mintha az emberi szívet az örvény és a veszély vonzaná, már régen figyeli magát, hogy tartalékban őriz a lelke mélyén egy ilyen veszélyes álomképet. Az volt eddig a szerencse, hogy annyira más világban éltek, hogy nem is találkozhattak. Igaz, a feleségének unoka nővére, de soha nem érintkezett a két család. Azok fenn vannak a magasban, a gazdagságban, a főispáni környezetben, ők viszont a szolid és szegény polgárság homályában. Hol találkozhatnak? Lehet, hogy mindez hozzájárult ehhez a zavaros érzéshez. A két nő hasonlít, valami családi vonás van bennük közös, de Lina a természetes, egyszerű teremtés. Magdaléna pedig a faj kitenyésztett, szinte egzotikus virága. Az bizonyos, hogy az éjjel valósággal őrületféle tört ki rajta, ezer szerencse, hogy már mindenki a borrovására írta a tombolását, és annak tulajdonították, hogy elvesztette a fejét a választás miatt, pedig ennek semmi köze nem volt mindnek ahhoz a szélsőséges lelkiállapothoz. Ezt mind csak az az egyetlen mozzanat idézte elő, hogy Boronkai megjelent, és érezni vélte rajta a felesége illatát, a fantáziája minden pillanatban felrobbant, mert a férj kezén, ruháján, egész jelenlétén az asszonyt érezte meg. Ez a Boronkai is oly különösen finom és előkelő jelenség volt, magas és vékony ember, szakállas és idegen világból való, még a szakálla is azt jelezte, hogy más faj, más világ. Most újra vérhullámot kapott. Hogy lehet az, hogy ma egész reggel egy pillanatra sem jutott eszébe a nő? Olyan természetesen és nagyszerűen élt itt, mintha nem is létezne számára valaki ilyen titkos és izgató. Lina, mintha csak időt akarna neki adni, már régen az ablaknál áll, és az üveghez szorítva homlokát kinéz az utcára. Szegénynek csak ugyan ez a cigányozás zavarta meg a gondolatait. Azon tűnődik, vajon megbízhat-e benne, hogy az ura az új állapotok közt is megmarad-e a réginek. Ő olyan szerény volt, hogy valósággal elrémült az ura előre szökkenésétől, vajon ki fogja-e elégíteni ő ezt az embert, ha magasba jut? Nem lesznek-e vágyai, amik elszakítják tőle az ő egyszerű világától? Hirtelen visszafordult, és a szemei pirosak voltak. Édesapám azt írja, hogy jobban szeretné, ha kimennénk és átvennéd a birtokot. Ez a rögez mélye, dünnyögte Pista. Ott muzsikáltathatnád magadat, de zsarátnoki főügyész, mennyi lesz a fizetésed? Semmi. Megtörülgette a szemét, Pista morózus lett hozzá. Hát tudod, kell valaminek lenni, mert másképp nem volna olyan kapós, morogta. Igen, tudom, ha megtanulod ezeknek a mesterségét, akkor aztán majd mondani fogják, hogy ez is kezdi már. Nem kell azért panamista lenni. Ügyvédi gyakorlatot folytathat a főügyész, és a szerződések után külön jövedelme van. Nincs úgy rászorulva a parázs fizetése, mellékesen is valami mindig csordul cseppen. Lina nagyot sóhajtott, egészen őszi sóhaj volt ez. Valami rémület kezdett beleülni. Ha az ura emelkedik, akkor ő elmarad. Ez az egy bizonyos. És hirtelen nagyon megfájdult a szíve, hogy az ura kinő a keze alól. Már is sajnálni kezdte ezt a szép, nyugodt életet, mert ha nehéz is volna beosztani a kis fizetést, amelyhez soha nem jött semmi mellékes, de legalább valami olyan biztonság érzete volt, hogy erős a szikla, amelyre építve van a kicsi fészek. De Pista közben felöltözött derékig, és úgy átment az ebédlőbe. Ott már várta a posta, és úgy lógó Hosentragerről kezdte felbontani a leveleket. Csupa gratuláció, minden egyes névnél felkacagott és újongott. Csupa olyan ember, aki várt tőle valamit, némelyiknél már tudja mit. Tanítók, tanárok, akik régi ügykörében voltak alája rendelve, de már annak, akiktől szinte fél, mert nem látja tisztán, mit akarnak. Csak épp átforgatta a leveleket, belepillantott. Csupa nagy szavak, bombasztikus kifejezések, hogy az igaz érdem megleli a maga jutalmát, hogy a város dicsősége, az érdem és az igazság. Valamennyi levél fel volt bontva, Linának többek közt megvolt az a rossz szokás, hogy az ura leveleit mind felbontotta. Azt mondta, hogy neki sincs semmi titkolni valója. Egy szerény levelet vett most fel, Lina odaszólt, azt ne is nézze, kedves. Erre fokozottabb figyelemmel olvasta el. Lajos bácsi írta az édesanyja testvére faluról, már 10 éve nem írt. Azt írta, hogy édesegy jó öcsém, most olvasom a budapesti lapokban, hogy milyen nagy szerencse ért, nekem nagyon rosszul megy, de neked bizony jól. Az egész kopiás család nevében gratulál és Isten áldását kéri. Aztán azt írja, hogy ha volna egy jobb ruhája, személyesen eljönne gratulálni, mert vannak is elintézni való dolgai a városban, de nem tud eljönni, mert lehullott már róla minden ruha, ha volna valami, amit nélkülözhet az Isten szerelmére, kéri, sajnálja meg, és küldje el ezzel az emberrel, aki a levelet viszi, mert ki se tud mozdulni a faluból, pedig szeretné személyesen megölelni a legkedvesebb öccsét, de hát az idők zordonsága úgy hozza magával. A fia is elemér, olyan állapotban van, hogy elvégezte a zeneakadémiát, de most nincsen semmi állása. Szegény gyermeknek kávéházban kell muzsikálnia, úri bandában, az igaz, kvartettnak híják, de azért mégiscsak banda az, a fene ette volna meg ezt a muzsikálási szenvedélyt, ha a városi zenedébe be tudná nyomni, hiszen neki most mindenre hatalma lesz, az Isten is megáldaná érte. Adjál valamit! Ennek az embernek, jó öcsém, és a kabát zsebébe is tegyél, vagy 20 pengőt, mert a malacok döglöttek, most olyan szegénység van falun, hogy azt leírni nem lehet, stb. No, a Lajos bácsi mondta óvatosan. Tudta, hogy a felesége tele van rokonokkal, és az ő szája íze szerint mondta ezt a szót, hogy no, a Lajos bácsi. Pedig a szíve megmelegedett, hogy legalább egy rokon már megszólalt a legelső levelek közt, és eszébe jutottak jó gyermekkori emlékek. Ez a Lajos bácsi a legfiatalabb volt anyja testvérei közt, neki gyermekkorában igen kedves embere, legnagyobb mulattatója, mindenféle mesét, mókát tudott, fütyülni, zenebohóckodni, csínyekre mindig szer volt. Minden tudott, csak egyet nem, élni. Vajon melyik ruha ellen nem volna kifogása, már tudnélik Linának, ha odaadná? Milyen gyors információja van a Lajos bácsinak? Tette még hozzá. Az, mondta Lina. Azzal bement a fürdőszobába, és jó erősen megmosdott, meglehetős nagy pacskolást csinált, és kényelmesen jó sokáig borotválkozott. Az az ember itt vár, mondta, amikor kijött a fürdőszobából. Az igen. Vár az hűségesen, mondta Lina. Ennyi ez a Lajos bácsi, hát mit adhatnánk neki? Mondja szívem, egyáltalán van nekem olyan ruhám, amit nélkülözhetek. A régi drappot még sajnálom, a vadászruhám elég ócska, de vadászruhának éppen az az értéke, azt nem adhatom. Linácska nem szól. Mikor az oktatáskáját előkészítette és megnézte, mi van benne és mit kell beletenni, hirtelen eszébe jutott valami. Azt a régi ferenciuskát oda lehetne adni. Ő úgyis sovány kis ember, én pedig már 10 éve kihíztam, és most már annak sincs értelme, hogy zsakettet csináltassak belőle, mert a zsakett is kiment a divatból. Szóval az csak a moyezi. Adja oda, mondta Lina sóhajjal, legalább a szekrényben nem foglalja a helyet. Erre ő rögtön letette a táskát, ment az előszobába, és kinyitotta a nagy ruhaszekrényt, amelyet az asszony örökölt a nagynénjétől. Igen nagy volt a szekrény, itt nem is illett bele a modern bútorok közé, de jó bőséges volt. A hátsó bal sarokból kivette a régi szalonkabátot, és megnézte. No, ezt nyugodtan oda lehet adni, mert úgy lóg, mint a kiszáradt birkabőr a padláson. Megvizsgálta, nem molyos-e, nem látta semmi baját. A felesége életének legfőbb munkája éppen a moly elleni küzdelem volt. Hol van az az ember? Kiment a konyhába, az ember ott ült a konyhaszéken, igen alázatosan. No, barátom, maga jött a tekintetes úrtól? Az ember felállott. Egen. Hát, hogy van a tekintetes úr? Hát, megvan, né, megvan. Van-e magának valami tarisznyája? Hát, nem igen. Akkor hogy viszi el azt a ruhát neki? Hát, nem tudom. Ennyi szívem, van a padláson egy ócska kaffer. Julis fia, menjen csak fel a padlásra, hozza le. A feleségéhez fordult. Az is egy olyan jószág, amit diákkoromból kegyelettel őrzök, mert nem jó már semmire. Sose utaztam vele, mert nagyon avitt, azt oda lehet adni. Nagyon boldog volt, a Linának nem volt rá semmi megjegyzése, és felkiáltott a konyha órára tekintve. Mi az, már 10:30? Gyorsan megcsókolta a feleségét, és sietve elment. Az udvaron még arra gondolt, hogy milyen ócska egy régi módi ház ez. Az udvaron macskakövek vannak, s azokon folyik le a szennyvíz az utcára.